hogy a hagyomány nem beteg, hogy ápolni kelljen, nem is rab, hogy őrizni kelljen, a hagyományt élni és éltetni kell az emberek között. A hazai hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója volt, aki nem csupán a népzenét és a néptáncot szerettette meg a fiatalokkal, hanem generációk szívét szólította meg József Attila vagy Vörös Sándor megzenésített verseivel. Életének 80. évében elhunyt a magyar kulturális élet polihisztora Sebő Ferenc, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas énekes, gitáros, dalszerző, népzenekutató, a Sebő együttes vezetője. Most emléke előtt tisztelgünk egy korábbi beszélgetés felidézésével.
Történet hangszerelve. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A költészet forrásvidékére visszatérő újkori énekmondó, akit Martin György gyűjtései fordítottak élő örökségünk a népzene felé. A táncházmozgalom egyik elindítója, zenész és zeneszerző, tanár, zenetudós, a Fölszállott a páva című vetélkedő zsűri énekelnöke. Jó napot kívánok, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a pályáját építészmérnökként kezdő Kossuth-díjas Sebő Ferenc, akit 70. születésnapjára készülve e beszélgetéssel köszöntünk. Mikor érezte először, hogy a zenével kísért szó az, ami leginkább beletalál az emberek szívébe?
A diákkoromban rájöttem erre, úgyhogy az első József Attila verseket ezért zenésítettem meg. Egy nyáron elolvastam az egészet, mint egy regényt, és akkor megdöbbentem, hogy hát ezt a pasit mi nem így tanultuk ugye, az iskolában. Ez nagy hatásra volt rám, és ugye két vonulat volt a levegőben, az egyik, hogy megpróbálunk úgy énekelni magyarul, mint angolok lennénk, és a másik pedig, hogy létrejött akkor a magyar nyelvös láger, tehát a Szörényék is hozták egyik dalt a másik után, és azokat én nagyon szerettem. És én amellett tettem a voksoron, úgy gondoltam, hogy a populáris zenének azért mégiscsak olyannak kéne lenni, amit értünk. És így a József Attilákat kipróbálgattam, persze a dalszerű verseket.
De akkor azért ennek volt egy akár a politikával is szemben álló íze.
Én nem vettem részt ebben, mi építészek voltunk, nekünk nem volt időnk rajzolni kellett állandóan Halmos Bélával. Egy szobában laktunk, milyen bulikra se jártunk. Na.
Azért annyira nem eretnek ez a feltételezés tekintettel arra, hogy nem véletlenül szokták megemlegetni, hogy Sebő Ödön fia.
Igen, hát az apám nagyon vigyázott, hogy ne sokat fecsegjen a gyerek előtt. Mert azért az nem lett volna jó az iskolába, itt elkezdtem volna ott mesélni, hogy de apukám, nem ezt mondtam otthon.
Hát ő nem egyszerűen csak Ludovikás katonatiszt volt.
Főadnagy létére ott zászlajparancsnok lett. Főnökeit kilőtték, tehát ő hirtelen került egy olyan helyzetbe.
Kimenekített egy halálra ítélt zászlóért a gyimesi szorosból.
Igen, öregkorára azért sikerült őt rávennem arra, hogy írja le ezeket a történeteket. Fiatal volt, 24 éves, az ember belegondol, hogy milyen felelősség volt a vállán, akkor ugye körülnézek mai fiatalok, kire mit lehetne rábízni ennyi idős korában. Másrészt, hogy egyáltalán szembe mertek szegülni, ez is egy rémületes dolog, mint a csúzival várták volna a tangokat. Ehhez képest ő azért megpróbált mindent elkövetni, hogy felborzolja a tollait, hogy nagyobbak látszon. És hát ez arra jó volt, hogy az embereit ki tudta menteni onnan, mert hát ilyen menthetetlen körbe zárták őket, hát a román átállással ott kinyílt a déli oldalot, egyszerűen beözönlöttek az oroszok. Ott ők kint még ellenálltak, és körbe zárva gondolkoztak, hogy hogy törjenek ki. Úgyhogy én aztán gyerekkoromban eleget hallottam ezt, mint hogyha intelmet, hogy meg kell tanulni mindent az egyetemen, mert mindennek használt veszed egyszer. Én is megtanultam mindent, látod, ennek köszönhetem az életet. Mert ha nem tudtam volna jól tájékozódni, és mondta sorolt, akkor én még kicsit untam is a hallgatni. De hát most látom, hogy igaza volt, mert a szakmai tudásának köszönhette azt, hogy ezeket az embereket onnan ki tudta vinni.
Milyen családi útra valót hozott még?
Családunk az általában egy polgári család volt, azt az értékrendet hoztam magam valami. Különféle családoknak a különféle ágaiból ugye jött hozzánk, de voltak kiparos emberek, voltak nagyon derék hivatalnokok, nagyapám például egy pénzügyi szakember volt, apának a nagybátyja, Bertin Lajos bácsi, az volt a kúriának az alelnöke, aki annak idején Szálasi Dedit érte még a Horthy korszakban. Hát keresték is 44-ben, szerencsére időben meghalt. De például a Bertin Lajos bácsi, ez egy nagyon tipikus közép-európai történet. Ez egy francia család, Bertin, délvidékiek voltak, és olyan híres jogász volt Lajos bácsi, hogy mikor a jugoszláv állam megalakult, őt kérték fel igazságügyminiszternek. És akkor azt mondta ez a hülye francia, hogy ezt nem teheti, mert ő magyar. Na, milyen történet? Az apám családja az egy porosz katona család volt Temesvár környékén, a határőrvidékre. A nagyapám, tehát apám apja, a kis Karcsika, úgy járt iskolába, hogy vettek neki egy biciklit, ami abban az időben rettenetesen nagy dolog volt. És Karcsika szépen elindult az iskolába, időben haza is érkezett, és két év múlva derült ki, hogy nem oda jár. Azon összeült a családi tanács, megnézték a térképet, hogy melyik város van a legmesszebb Temesvártól. Úgy döntöttek, hogy fiú-e. A gyerek ment szépen a katona iskolába, így lett belőle több nyelven beszélő tengerész. Méghozzá nem is akár Hortinak a hajóján a Novarán volt gazdasági tiszt.
És az anyai át, mert azért a fiúk életében az édesanyák nagy szerepet szoktak játszani.
Így persze, különösen az enyémben, például az anyai nagyanyám, az volt nekem igazából a szellemi társam, mert ő vigyázott ránk, ő velünk élt, és érán nagyon is figyelt. Ők ilyen derék, fehérvári sváb család volt, Dietrichek, akik már a török után itt lehettek. Ősi magyar és ősi fehérvári családnak számítottak, nagyon összetartó, szelíd és nagyon kedves társaság volt. Nem régiben jártam Fehérváron a múzeumban, és láttam, hogy a egyik nagybácsi, a Dietrich kalapos, mint folklórt felgyűjtötték a kalapos üzemét, ahol még ő mindenféle szortimentet kínált, kuruc kalapot, labanc kalapot, amire éppen igény volt. És én még emlékszem a Pista bácsira, hogy ugráltunk az ő házának udvarába gyerekkoromban. Anyám, hát ők ugye elvégezték a gimnáziumot a húgával, ami akkor nagyon nagy dolognak számított, és jött a háború. Anyám apámmal megismerkedett, apám eltűnt a fronton, ezután úgy szétszakadtak, és valami 3 év múlva jöttek össze újra, megházasodtak, és így jöttem én létre. Fehérváron telepettek le, én ott nevelkedtem. Nekik el kellett menni dolgozni, apámnak különösen mindent meg kellett tennie, hogy életben maradjon. Az ávósok zaklatták, és anyám is ott egy teherforgalmi vállalatot adminisztrátorként dolgozott, ahol állandóan piszkálták, hogy mi az, hogy ő haza megy a családjához, miért nem veszti az értekezleteken, meg miért nem lelkesedik jobban a népszava, vagy a népszabadság, mint ahogy
szabad
nép fél órákon. Úgyhogy polgári ellennek minősült, ami akkor nem éppen dicséretnek számított.
Most már értem ezt a sűrű életet, amit azóta is él, mert amikor csak végignéztem azt a hosszú listát, az önálló alkotó tevékenységet, a közművelődési tevékenységet, a tudományos tevékenységet, vagy azt a 3 sort, ami Sebő Ferenc után sorakozik, mint népzenész, mint táncházmozgalom alapító, mint építész. Mit hagytam ki? Zenetudós, tekerő lantos. Azon tettem a fejem, mikor alszik.
Hát igen, néha én is csodálkozom rajta, de ez nem olyan különös, tulajdonképpen kicsit a korszak is adta ezt a helyzetet, mert mi ebbe az egész népzenei
hogy szeretett bele polgári gyerekként?
Úgyhogy zenei műveltségem már volt, mert jártam zenéskolába, csellózni, zongorázni, tehát a kodálféle szisztémába én már belekerültem, és aztán jött ez a beat korszak, akkor persze gitározni tanult mindenki, én is megtanultam, sőt, 60-as évek elején apám kibuliszta, hogy elmessünk Dresdába családi cserével németet tanulni, és egy olyan családhoz kerültem, ahol a 3 fiú 3 féle zenével foglalkozott, az én barátom az gitározott és népzenét játszott, egy német népdalokat, a nagymamájuk az egy zongoraművésznél volt, akivel 4 kezeseket játszottunk, ez egy paradicsomba csöppentem be, tehát azon mindig szoktam hencegni, hogy én előbb tanultam német népdalokat, mint magyart. A népzen az később jött, mikor a egyetemi éveink alatt egy ilyen nemzetközi táborba kerültünk, termelési gyakorlat címén, és ott hallottuk, hogy ezek a lengyelek, bolgárok, szerbek, hogy éneklik a saját népdalaikat. Mi meg ott néztünk Bélára egymásra, a rejtelmeket, meg a hetediket már énekelgettük ott nekik, és kérdezték, hogy ez is magyar népdal? Hát nem egészen. És akkor ugye elszigyeltük magunkat, hogy mi vagyunk itt a Bartók és Kodály országában, és nem tudunk a népdalokkal előrukkal, és akkor kezdtünk el kotorászni, keresgélni, hogy na mit lehetne gitárral játszani. Hogy valahol innen kezdődött az egész, és hát észrevétlenül csúsztunk bele.
Akkor jöttek rá arra is, hogy a népdal is tulajdonképpen nem más, mint énekelt vers.
Hát arra később jöttem csak rá, minél többet ismertem meg belőle, arra jöttem rá, hogy hát hoppá, nálunk itt Kelet-Európában ez a még élő módon megmaradt az a 400 év előtti gyakorlat, amit ugye Balassi korából keltezünk, hogy még a vers cím alatt is írják, hogy milyen nótára kell énekelni, és a paraszti használatban mi még ezt úgy láttuk, hogy ugyanúgy használták, mint a 16. században, hogy jött, ment egy dallam, váltogatták, nem volt kötve a szöveghez.
Mégis egészen Horáciuszig hátrált azzal a megzenésített verssel, amit hozott.
Mert ha visszaszámolunk a Balassi korától visszafelé, akkor ezredéveken keresztül a költészet a zenével ment. Tehát el sem lehetett választani tőle. Tehát az már nem csoda, ha az ember ebbe a birodalomba befarol, akkor ott aztán lehet még tovább menni és hátrálni. Egyrészt az a vers a Radnóti fordításában egy egészen fantasztikus és kortárs versnek érzi az ember, szinte annyira örök emberi. Másrészt pedig hát maga ez az Aszklepiádészi ütem egy nagyon remek dolog.
Az időmértékes verssel is mi köze van a népzenéhez?
Ó, nagyon sok köze van. Az időmértékes vers szintén mondhatnám, hogy élő formában megmaradt a Balkánon, legalábbis. A bolgár népzenében mi ezt hapsoltuk. Úgyhogy mindenki azt hiszi, hogy ez egy bolgár népdal, pedig én találtam ki a zenét.
Tone gratus eram tibi, nec vis quam potior brachia candide, servici juvenis dabat, per sarum vigui rege beatior.
Egy másik érdekes történet, hogy megjelent Lengyelországban Bratanki együttesnek az első lemeze, amin több dalomat is feldolgozták, azt hívén, hogy azok négy dalok. Ez aztán nagy botrányt kavart. Úgyhogy ebből egy ilyen nagyon jó kemény rock szám lett lengyel nyelven. Az a csodálatos, hogy nincs is náluk időmértékes vers gyakorlat, mert azt tartják, hogy a nyelvük alkalmatlan rá, a túl sok másolandos dolgozás miatt. Én meg azt kérdeztem, és akkor a diszkóban hogy tudjátok az Asklepiádi ezt énekelni, mert tudják.
Sándort akartam most becsempészni a beszélgetésünkbe, mint a legmuzikálisabb zenében.
Nekem nem is jutott eszembe először, hogy ezt meg kéne zenésíteni. Amikor 25 évi színházban dolgoztunk, a stúdiónak a vezetője kért meg engem arra, hogy Feri, hát ezek a József Attila dalok, nem próbálkoznám meg a Vörösen, meg hogy csinálnánk egy ilyen műsort. És még úgy emlékszem rá, hogy milyen pazarul kioktattam, milyen okosan, hogy hát azokat nem is lehet megzenésíteni, nem is kell, mert az már önmagában zene. Aztán hazamentem és csináltam 10 dalt. Ennyit a következetes.
És utána még több lemezt.
Az is egy lecke volt nekem, mert a Sanyika azért ezt az énekelt vers formát ő használta, még ha nem is írta oda a dallamot.
Vásztriszt, a szomorú valce.
Vörös Sándor nem nagyon szokta megkérni a zeneszerzőket, hogy az ő verseit zenésítsék meg. Tűrte, meg szerette, de nem kért meg soha senkit. Hát Kodályt azért megkérte. Most ennek az az előzménye, Kodály fedezte föl őt fiatal korában, tehát az Öregek című versét ő kiszúrta egy folyóiratból, és azt az szép kórust írt. Gondolom ezen felbátorodva Sanyika elküldte neki ezt a Vásztrisztet, hogy na, mit lehetne ezzel kezdeni. De Kodály már a címtől összerázkodott, és tett egy olyan kijelentést, hogy hát ő egész életében azért harcolt, hogy a magyar fiatalságot megszabadítsa ettől a német zenef túlsúlyától. Hogy inkább ezt ő nem visszalépett. Én tréfásan aztán azt szoktam mondani, hogy hát Vörös Sándornak nem volt szokása senkit megkérni. Két zeneszerzőt kért meg életébe, Kodályt is engem. És Kodály nem vállalta. Nekem valóban egyszer átnyújtotta a macskaindulót, hogy ez ennek kellene. És hát én annyira meglepődtem ezen, tudván, hogy ezt nem szokta csinálni, hogy olyan képet vághattam, hogy úgy érezte, hogy magyarázkodnia kell, és azt mondta, hogy hát mindig azt mondják, hogy én nem írok közéleti verseket, hát most írtam egyet. Na ez még jobb volt, mert mondom, Sándor, hát ez úgy kezdődik, hogy kurok, kurok, kormos macska. Ez hol közéleti? Hát a második versszak az olyan békeharcos, mondta. Az már egy nehezebb dió volt, van az tiszt, mert én mindig azt tartottam fontosnak, nem mindegy, hogy mire aszociál az ember. Tehát ha én egy bárzenére írok egy Csokonai verset, az ez betesz neki, mert az annyira más hangulatokat kelt az emberbe, és én a népzenét azért tudtam jól használni, mert ezt nem ismerte senki. Azok olyan szépen kötöttek az én verseimhez, hogy azt már azzal együtt fogadták el, és nem jutott eszükbe róla más. Na most ezzel a Vásztrisszel én is töprengtem rajta, hogy hát ebben már nehogy már egy keringő legyen, ez egy szomorú vers. De szerencsére a zenetudományi tanulmányaim segítettek, mert a középkor idején a hármas ütemű zene volt a perfekt zene. Azért, mert a Szent Háromság is háromba állt. És a páros ütemű zenét csak azért tudták megbocsátani vagy megengedni, mert az levezethető volt az háromból. Egy, két, hár, egy, két, hár. Most egy, két, hár, egy, két, hár, vagy egy, két, hár, egy, két, hár, vagy egy, két, hár, egy, két, hár, ugye? Ezekkel azt mondjuk, hogy 7-8-at, de az akkori emberek számára ez egy hármas ütem volt, egy kicsit hol így meghangsúlyozva, hol így meghangsúlyozva. Itt utalnék arra, hogy Lantos Iván barátom megcsinált azt a stiklit, hogy a Palasztinának a hármas ütemű miséit egy kicsit így meglökte a hangsúlyjal, egy ilyen 7-8-osba átlökte, és bolgár csajokkal énekeltette föl. És valami elképesztően gyönyörű és élő lett az egész.
Csak a népzenében volt a szembeszél, hanem a táncáz mozgalomban nem?
Hát általában a gyülekezéssel volt probléma, és amikor mi csatlakoztunk a táncosokhoz, akik ezt kitalálták végül is, mi mint zenészek vettünk ebbe részt, akkor azért egy érdekes helyzet volt Magyarországon, mert mindenképp kidugta a fejét egy ilyen kicsit puhább diktatúra idejében, és a fiatalok úgy kezdték úgy szervezni a maguk klubjait. Tehát egy klubmozgalom korszakát éltük, amiben ez a táncház ez egy jó alternatíva volt.
A Sebő együttes nevéhez is fűződik, Kassák
klubba, az R klubban volt egy klubunk, és az FMA-ba volt a nagy táncház. Szóval azt nem nézték jó szemmel a fiatalok, csak úgy gyülekeznek. Nekünk az volt a szerencsénk, és azért csak később terelődött ránk a figyelem, mert a rockzenével voltak elfoglalva. Hát az mégis tízezreket mozgatott, nagyon-nagyon idegesek voltak attól, tehát nagyon sok energiát pazaroltak az ellenőrzésére, visszaszorítására. Úgyhogy mire ránk fölfigyeltek, addigra már nem lehetett velünk mit csinálni. Súbások, ez volt a fedő nevünk. Azt mondtam a zenésztársnak, hogy gyerekek, hát államköltségen naplót vezettek helyettünk. Hát én már nem is emlékeztem ezekre a dolgokra. Milyen jó most elolvasni, hogy Sebestyén Máté egy Halloweenbe öltözködve angyalnak imitálva magát, elénekelte a Mennyből az angyal című egyházi éneket, így van a jelentésben. Ezt írta a szerencsétlen, mert nem tudtam mit kitalálni, de valahogyan bemuszeroljanak bennünket.
Magát is megfigyelték?
Meg, hát
és érték emberi csalódások?
Ja nem, én nem kértem ki, hogy ki az.
Nem kíváncsi.
Nem, ez egy kis ország, itt jobb ezt nem tudni. Akkor mindenki ez... benne van mindenben. Én csak abban vagyok biztos, hogy én nem soktam be senkit. Na, mi nem igazából politikailag nem szervezkedtünk. El voltunk foglalva a zenével, tánccal, tehát mindaz, amiben éhségünk volt. Tehát nem is jutott eszünkbe még a aggódás se.
Sebő Ferencnek mindig volt dolga, mert aztán utána, amikor már a tévében, rádióban lehetett honosítani és népszerűsíteni ezt a műfajt.
Televízióban erre sokáig voltam szerkesztő. Változnak itt ezek a korszakok. Tehát volt egy időszak, amikor a rádióból televízióban eltűnt a népzene. Mert volt egy olyan rádióelnök, aki azt mondta, hogy az a lányom nem szereti ezeket, és ezen a címen ki tudta venni. Most már visszaszivárog mindenfelé. De mindig ez a libikóka van, hogy úgy adagoljuk, hogy ne legyen nyomasztó, ne legyen nagy hiány, hanem úgy mindig annyi, amennyi éppen kell. Tapasztalatból mondom, hogy minden népszerűségnek a forrása az, hogy milyen arányban van benne a új meg a régi. Ez a széki zene például azért tudott ilyen nagy sikert aratni, mert senki nem ismerte. Ránk is azért hatott. Mi ez? De jó pofa dolog. Tehát nem azzal jöttünk, hogy ez ilyen szép, ősi, ezt nekünk kell továbbvinni, mert a hagyomány, ezek a dumák. Szó nem volt, az ott te Béla, hát ez baromi jó, ezt tanuljuk már meg. De hogy a fenébe, hát ez egy vonós zene, most te itt gitározol. Hát mondom, megtanulok brácsázni inkább. Na így kezdődött. Szóval ez az ősi-hősi népzene, ez a újdonságával hatott, mert ugyanolyan kemény volt, mint a bidzene, ezek a gyimesi hegedű, meg gardonos, meg a éneklésnek a módja, ez a kemény torokhangok, ez nagyon közel állt az akkori popzenéhez. És azt hiszem, tulajdonképpen mi voltunk az egyetlenek itt a popzenei világban, akik nem külföldi együtteseket utánoztunk, hanem hazai nyersanyagból csináltunk valamit, ami mégis népszerű lett, amit mindenki hülyeségnek tartott, és én erre most büszke vagyok. Mert a 40 év alatt elértük azt, hogy a fiatalság már nem köpköd, hogyha népzenét hall, hanem szeretik, most már 100 000 számra tanulják. A világ is felfigyelt rá, mert az UNESCO most már a világörökség részévé tette a táncház mozgalmat, mint egy hasznos szabadidő eltöltési formát, amely nem egy kispekulált koncepción alapszik, hanem a saját hagyományozoló kötődéssel, amely miközben a saját hagyományhoz kötődik, egy teljes európai kultúrába is kötődik. Hát azért ez nem semmi. Ha mi ezt tudtuk volna előre, biztos elszúrjuk. A zenei világ ott téved, hogy ez nem egy alsóbrendű zene, ez maga a zenetörténet, amit a népdalok hoznak. Kodály ezért ezt nagyon szépen világosan elmondtam a 90-es évek elején, hogy ez itt egy információforrás, amit a népzene megőrzött, ez a nagy zenének a része. És onnan még tudunk a nagy zenére vonatkozólag is nagyon sok információt megtudni. Tehát ez a kodályi elképzelés, hogy a magyarságnak végre tudomásul kéne venni a saját hagyományát, és nem emésztetlen más példák után szaladgálva. próbálkozni, hát azóta is zajlik, és most kezd beállni, beforradni ez a nagy heg, ami az elit és a tömeg kultúrája között volt. Kodá idejében még ez teljesen nyilvánvaló volt, még minden paraszt tudott mindent, 600 évre visszamenőleg, vagy többet nem mondjak, és az az elit, aki a zenét világot alkotta, hát azok majdnem mind németek voltak. Már Liszt Ferenc is Weimarból hozta a tanárokat, akik a Bartókot meg a Kodályt tanították. Mert ugye nem volt itt ilyen képzett tanári gárda. De hát a polgárság nagy része is ugye idegen volt, mert a török után ezt az üres országot telepesekkel töltötték fel. Kellett a munkaerő. Itt 400 éven keresztül ráadásul háború volt aztán. Vagy szabadságharc, vagy polgárharc. Tehát az intézmények is leépültek, amik a középkorban már ki voltak épülve. Kodály erre csodálkozik rá, hogy jé, hát itt ezt össze kéne varni. Az idegenek azok legyenek magyarabbá, a magyarok meg legyenek kicsit idegenebbé, mert ugye onnan meg az európai kultúrát hiányolta. És tulajdonképpen mostanában jutunk el odáig, hogy ez lassan így, legalábbis a zenei téren, ez most már orvoslódik, mert a fiatalság miközben a magyar kultúrát tanulmányozza, meg játszik vele, rá kell döbbenjen, hogy ez egy nyakigérően európai kultúra. Tehát ha valamire most nagy szükség van, pont most ez az anyag, amit a Kárpát-medencében ismerünk, ennek az egyesülő Európának, amely keresi most az identitását, meg itt nagyon sok problémája van, hát itt nagyon jó ajánlatot tudunk adni. Mert ez egy kis Európa, amit fölhalmozódott a 800 ezer év alatt. És ha múltat kell előrángatni identitás céljából, ami most megint nagy divat, hát nekünk nem kéne panaszkodni, mert nekünk van. Mások nagyon sok hazugságot és pénzt költenek arra, hogy kitalálják a saját történelmüket.
Anélkül nem engedhetem el, hogy a hagyományok házát meg ne emlegessük.
Igen, ez egy nagyon fontos lépés volt, mert ez a népzenei ügy ez el tudott jutni odáig, hogy a mozgalomból, amit rögtön az elején is már szerettünk volna, hogy intézményes formákat kezdett ölteni. Tehát, hogy már az oktatásokat meg lehetett szervezni, hogy zeneiskolák már befogadták ezt a műfajt, hogy eljutottunk az akadémia oktatásig, létre sikerült hozni a hagyományok házát, amely már egy ilyen komoly bázis intézmény a mozgalom mögött, mert ott már egy nagy archívum van. Mondom, a gyógyulásnak a folyamata, mert én azt hiszem, hogy amikor az ember már kezd büszke lenni arra, hogy neki van egy saját kommunikációs rendszer, ez a polgárosodásnak egy jel. Azt a polgárságot várom én már, hogy az eljöjjön. Akik fölépítették azt az épületet, ahol a hagyományok háza most áll, ugye a Korvin téren, a Vigadót, azt a budai polgárok építették a saját pénzükből, nem állami pénzből.
Akkor nagyon jól választotta ide búcsúzóul azt a Vivaldi muzsikát, ami mégse úgy szól, mint ahogy megszoktuk.
Az nekem is egy fiatalkor élményem volt, hogy a Vivaldinak az a kis szonáta sorozat, amit úgy hívnak, hogy Il Pastor Fido, a hűséges pásztor, azt mindig fuvolával és zongora kísérettel szokták játszani, de az eredeti 1700-as évekbeli kottán fel van sorolva. Dudára, tekerőlantra, fuvolára, csak a viel, az olyan erőkelő francia néha, meg a müzet, ami az egyik tekerőlantot jelent, a másik pedig dudát. Úgyhogy azt el szokták hanyagolni. Egyszer ki is próbáltuk még a Cidralciék együttesével, és ezt most egy tanítványomnak is elővezette. Német Andris tanult nálam tekerőzni, és a barátjával Istvánfi Balázsal, aki szintén a tanítványom volt az akadémián, ketten összeálltak, és ők is megcsináltak egy tételt. Brilliánsan megoldották. Az a duda, amiről azt szokták mondani, hogy csak magába fér meg egy csárdába, hát szinte alig lehet külön választani a hangjukat.
Tudom, hogy nem szereti a pátoszt, de azért volt-e olyan pillanat az életében, amikor úgy elérzékenyedett, vagy amikor úgy összegzett?
Hát még nem álltam le, de ha az ember leáll, akkor lehet visszanézni, és akkor összegezni dolgokat. Én még most is dolgozom, azt hiszem, hogy többet, mint a fiatalkoromban. Mert van dolgom, hál' Istennek. Az első díj, amit kaptunk, az állami díj, azt hárman kaptuk. A Halmos Bélával és Tímár Sándorral a Táncház mozgalom megszervezéséért. Az azért volt nagyon érdekes nekünk, mert azt nem egyszerűen csak mi kaptuk, azt az egész mozgalom kapta. Tehát az egy kicsit védőpajsként zuhant le elénk, és ezért erre büszke voltam, hogy ezt ki tudtuk harcolni, hogy az összes utánunk jövőt már békén hagyják. A Kossuth díj volt az első szakmai díj, ennek valóban örültem, nem is maga miatt, hanem anyának jól esett. Aki azért az egész bulit végigcsinálta velünk, az ő lakásába zajlott az egész cirkusz, a Sipos Miségtől kezdve mindenki oda járt, adta nekik a zsíros kenyereket, meg vele kanalaztak a lábosba, mi fő most az ebéd a Klári néni.
A globális gondolkodásért kapott.
Ja, na ott tényleg meghatottam, mert azért Yehudi Menuhinnak kezdett fogni, azért az nem volt semmi. Ő ott állt. Azt megint hárman kaptuk, ugye a Timár és Halmos Bélával.
Nagyon hiányzik Halmos Béla?
Hát ez egy bonyolult kérdés, hát persze, hogy nem az, hogy hiányzik, hanem ez egy megdöbbentő, hogy a mi soraink is az ember a saját nemzedékére úgy tekint, hogy hát azok vannak, hát mások meghalnak, eltűnnek, de mi azért vagyunk. Ez nem egyszerű hiányzás, több annál, hogy mondjam, az ember fiatalságának, ami abban nagyon-nagyon sűrű 5-6-8 évben beépültek az ember tudatába, azok pótolhatatlanul. Ez a testvériség, az új barátságok már nem ilyenek. Hozzáteszem, hogy az első években a mi nagy titkunk az volt, hogy nem voltak benne árulások még, kölcsönös bizalom volt egymás irány. Tehát ez egy ilyen korszak volt. Én azt várom a következőtől, hogy ne szakadjanak le erről a vonalról. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Vargyas Lajos nekünk népzeneórákat tartott, hogy Martin György is pátyol bennünket, és közvetítette számunkra a Lajta László, a Bartók Béla és a Kodálynak a történeteit, amiket ők éltek át. Arra kell büszkének lenni a mai fiataloknak is, hogy ez a folyamat, aminek a végén állunk itt, ez már 200 éve tart, és a mi tanítványainknak a tanítványainak a tanítványai hozzá tudták tenni a magukét. Az egyik legnagyobb dolog, amire aztán büszkék lehetünk, és ami bizonyítja, hogy jó úton jártunk, hogy a szlovákok is elkezdték a táncházat. A szlovákok, amire még nem volt példa egyébként a Kárpát-medencében, méghozzá úgy, hogy 10 éve jártak át Magyarországra a táncházakat tanulmányon, és úgy döntött, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit a magyarok csinálnak, hogy követjük őket, mondták. Hát ilyen mondat 1920 óta a Kárpát-medencében nem hangzott el. Úgyhogy én csak biztatom a diplomáciát, hogy próbáljon minket utolérni.
Ott állunk Európa.
Igen.
Történet vendége Sebő Ferenc Kossuth Díjas zenész, zenetudós volt. Gere Erzsébet zenei szerkesztő, Rigó Gabriella hangmester, Rubin Gabriella gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
Az életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc, gitáros, énekes, dalszerző, népzenekutató, a Sebő Együttes vezetője emlékét idéztük az iménti beszélgetéssel.
Mesékbe bepújtattál engemet, talpi nehéz hűségbe. Dom-dom-dom-dana-dom-dom-dana-dana-dana-dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak te érted.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.